Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között a következő napokra tervezett béketárgyalásoknak kézzelfogható és azonnali enyhülést kell hozniuk a háborútól szenvedő ukrajnai civilek számára, jelentette ki a strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa. Michael O'Flaherty hangoztatta, ezen kívül magukban kell foglalniuk az Oroszország és Ukrajna ideglenesen megszállt területein fogvatartott összes civil, köztük az Oroszországba átszállított gyermekek feltétel nélküli szabadon bocsátását és hazajutását, valamint a hadifoglyok további cseréjét. A Financial Times névtelenséget kérő forrásai alapján arról számolt be, Ukrajna megállapodott a nyugati partnereivel abban, hogy a jövőbeni tűzszüneti megállapodások folyamatos orosz megsértését Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadással fogják megválaszolni. A terv célja az lenne, hogy egy jövőbeli orosz-ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni, abban az esetben, ha Moszkva megszegi azt. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hadserege legyőzi Ukrajnát a csatatéren és készen áll a folytatásra, míg el nem éri céljait. Korábban az oroszok azt ígérték, átmenetileg nem támadják Kijevet és az ukrán energetikai infrastruktúrát, de éjjel véget ért a részleges tűzszünet. Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Harkiv városát, a csapások a kritikus infrastruktúrát érték, 820 ház maradt fűtés nélkül a mínusz 20 fokban. A fővárost is nagyszabású támadás érte, Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint hajnali 3 óra 40 perckor 5 kerületben is csapásokat rögzítettek. Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó brüsszeli Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter még tegnap. A per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást, tette hozzá Szijjártó Péter. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem a rezsicsökkentés mutatott rá. Az indokok között felsorolta, Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, mint hogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, kitől milyen energiahordozókat vásárol. Emellett az uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa úgy reagált, Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadni a törvényt, de a tagországoknak akkor is teljesíteniük kell az abban foglaltakat, ha nem értenek vele egyet. Dai Jorgensen a múlt héten elfogadott rendeletről úgy vélte, az előírás teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak. A Demokratikus Koalíció rendkívüli parlamentülés kezdeményez, mert az ellenzéki párt szeretné megszüntetni a határon túli magyarok szavazati jogát. Rónai Sándor alelnök szerint már közel 500 000 regisztráltak a határon túlról, ami 4 parlamenti mandátumot jelenthet a Fidesznek. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások már pályázhatnak a KKV kapacitás bővítő támogatás 3.0 programra, jelentette be a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ezzel közel 2,5 millió forintban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén, tudatta Comba Sándor. 4 milliárd forintos keretből nyújtanak vissza nem térítendő támogatást. Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank, tájékoztatott az üzleti igazgatóság vezetője az M1 állami televízióban. Az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csak nem 39 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá Kasziba Levente. Egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30%-os energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy az amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a síta állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Az iráni külügyminisztérium bekérette az uniós tagállamok teheráni nagyköveteit, miután az unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni forradalmi gárdát. A teheráni vezetés további válaszintézkedéseket ígért. Kaja Kallas uniós főképviselő szerint a gárda fellépése és az iráni elnyomás nem maradhat következmények nélkül. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban és további csapadékkal, az eső mellett havas esővel, ónos esővel, utóbbira és hóra az északi középhegység térségében nagyobb eséllyel számíthatunk. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 1, napközben aztán 3 és 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok.
Belényi István vendége vagyok, aki több szempontból is engem nagyon-nagyon érdekel. Egyrészt gyűjti a magnókat, a rádiókat, a régi híradástechnikai eszközöket szenvedélyesen. A másik érdekesség, ami számomra fontos, hogy a tabáni templom világi lelkipásztori kisegítő, polgárőrség vezetője az első kerületben, helyettes vezetője, és nyugdíjas, eredeti foglalkozását nem sikerült megjegyeznem. Honnan ment nyugdíjba, mi volt az eredeti feladata, hivatása, pénzkereseti forrása?
Hát 47 évig a Magyar Államvasutaknál voltam távközlési szakember, és a vasúti menetirányító berendezésekkel foglalkoztam, de előtte én a Gelkában kezdtem, 1970.
Gelka, a mai hallgatók egy része már nem hallotta, ami javította az ilyen eszközöket, meg lehetett vásárolni is ott, azt hiszem, de elsősorban javító volt, ugye?
Mi javítók voltunk, igen. Aztán tovább mentem a Magyar Rádióba, és a Magyar Rádiónak az üzemfenntartási osztályán, később a műsoradások osztályán egy fél évig voltam adón, mint keverős.
Ja, és az épület is nagyon érdekel, mert a Bethlen udvar nevű hatalmas, körbejárható, mint egy sziget itt a Tabánban épületnek a közös képviselője is egyben. Nekem rokonaim laktak itt, a feleségem nagyapja, jó régen meghalt, én őt már nem ismertem, Gáspár Bacher, nem tudom, mióta lakik itt ebben a házban.
Én amióta megszülettem, 70 éve, tehát 1955 óta,
igen.
Úgyhogy a régi lakókat is ismerem, akik, akik most nagyon hát, régen itt élnek.
Gáspár Bacher Kálmán, egy Éva nevű hitvese volt, aki sokkal tovább élt és halt meg, egy református hölgy volt, aki a Reformátusok lapjánál dolgozott, itt laktak nem tudom már melyik lépcsőházba, és...
Van egy gyanúm, ha elnézést, hogy közbeszólok, de van egy gyanúm, hogy az udvarban a második emelet 12-ben lakott Gáspár úr, és a feleségek jóval később halt meg, őt emlékszem, őt is ismertem, igen, személyesen.
És egy régi, újemberes, vigiliás kollégám is lakott itt, akit én már nem ismertem, csak a munkáit ismerem, filozófus volt, majd eszembe jut közben a neve, aki szintén itt lakott. Hát ez egy kis, hát itt, mint egy átlag magyar faluba lakik 2000 ember. Hány lakás van ebben a épülettömbben?
154 albetét, és ez a, ebből 6 mondjuk üzlethelyiség, tehát 148 lakás van konkrétan. Tudomásom szerint 320-340 laknak ebben.
Azért mondom, hogy egy zalai átlag falu méret, ez fantasztikus. Hát gondolom, hogy közös képviselőként jócskán van feladata.
Szinte minden napra jut valami, úgyhogy a víz, a gáz, talán inkább a víz és a csatorna, ez a kettő. Néha elektromos problémákban kell segíteni, meg néha egy kicsit a rendet is fenntartani, szóval ami általában, és a pályázatok természetesen, ami a legfontosabb, a pályázatok intézése, hiszen homlokzatfelújításban vagyunk pillanatilag, még nincs teljesen kész.
És itt aztán van homlokzat, mert nincs olyan szomszéd, amely rátapadna a házra, tehát körben mindenhol fújja a szél.
Bizony, nekünk 4 oldalunk utcai homlokzat, úgyhogy itt hatalmas költség volt eddig is, eddig 92 millió forintra került a 3 oldal, most a 4. oldal készül, hát az is egy 50 milliós ajánlattal.
Itt vagyunk a Dózsaszobornál a vár alatt, gyönyörű helyen van, villamos itt halad el, az 56-os villamos mellettünk, és szemben, ahogy kinézünk ebből a kis múzeum ablakából a földszinten, a tabáni teniszpályák sátrát látom. De hát a magnók, hát az embernek meghasad a szíve, aki szereti ezt a szakmát újságíróként, meg hírhallgatóként. Csoda műszerek vannak itt. Hát kezdem azzal, ami nem volt a legkedvesebb emlék nekem, de így öregkoromban már minden emlék. 2 szokor rádió van, amely az egyetlen táskarádió volt sokáig, és bosszantó volt, hogy rövid hullám direkt nem volt rajta, a Szabad Európát nem lehetett hallani. Van itt 2 szép szovjet gyártmányú Szokol rádió.
Sőt, egy harmadik is, mert itt a Szokol 308-as, na ezen volt már rövid hullám.
Azt nem láttam sose, arra nem, az egy sok kétszer akkora, mint a megszokott Szokol rádió, kis bőr tokba van és füle van, lehet hurcolászni jobbra-balra.
Ez a készülék, ez a 80-as években volt, tehát akkor már azért lehetett.
Az már a perestroika, lehetett rövid hullám is a rádión.
Igen.
Meg a glasnost.
Igen. Hát úgy alapjába véve, főleg a nagyorsós magnók az érdekesek azért itt különösebben, azért van egy-két olyan, ami tényleg gyönyörűség és ritkaság.
Melyik a legrégebbi magnója?
Ja, a legrégebbi az ott a...
Egy mambó magnó?
Egy M5A mambó, így van, az a legrégebbi, az ott van lent.
Volt mambó magnónk, aztán lett tetra, vagy tetra magnónk.
Terta, ott van a terta 922-es, az a szürke.
Ezek magyar magnók voltak, a mambó is, meg a terta is,
igen,
ugye?
A budapesti rádiotechnikai gyár, az úgynevezett BRG készítette, később ugye ott az M8-as volt a következő, ami egy ilyen jelentősebb terméke volt. Aztán a BRG is ráállt a kazettásokra, ott vannak ugyanennek a gyárnak a kazettás termékei, az MK21, 25, például a 43 az a sztereódek volt. Ez azért még bővül, tehát azt hozzá kell tegyem, hogy itt még nagyon sok van, ami nincs fönt.
Gondolom. TV-ket nem gyűjti?
De igen.
Azt is,
csak az nagyon korlátozott mennyiségben, mert a tévék mérete az olyan, hogy hát részben a lakásban van fönt, részben egy-kettő, ami jellegzetesen különleges készülék, az ide fog kerülni. Például az Orionnak az utolsó dobváltós tévéje, sokan ismerik biztos.
Dobváltós?
Igen, az a 12 csatorna dobváltós, ami tulajdonképpen a 80-as évekig egy bevett szokás volt, hogy 12 csatornát váltunk dobváltóval, és a kettes műsort, ami a UHF tartományban működik, azt meg finom hangolással lehetett azon a tévén venni, azon már tudta venni a kettes műsort is.
Hát ez fantasztikus. Tehát ezek az ősmagnók, magyar gyártmányú rádiók, magnók, említette a tévét is magyar gyártmányú. Van-e még magyar gyártmányú híradástechnikai eszköz, már olyan értelemben, hogy magnó, rádió, tévé, lemezjátszó, azt hiszem nincs.
Nincs. Jelenleg nincsen. Tehát jelenleg csak külföldiek vannak, mert tulajdonképpen Orion már, mint olyan, megszűnt.
A Videoton mindenvel foglalkozik, de ebben nem?
Azzal már nem. Így van. Tehát gyakorlatilag Magyarországon ilyen gyártás már legalábbis commerce forgalomban nincsen. Tudomásom szerint ugye stúdiómagnók sem készülnek már, mert a mechanikai laboratórium készítette az STM stúdiómagnókat, ők is leálltak vele. Úgyhogy ez sajnos megszűnt.
Kicsi gyerekkoromban szenzációszámba ment az olasz gyelózó magnó. Van-e önnek abból?
Az nincsen, de az volt a M5A-nak a etalon magnója. Tehát az M5A Mambo, az tulajdonképpen abból alakult magyar változat.
Tehát koppintásra a gyelózónak? De kisebb volt a gyelózó egy kicsivel, én úgy emlékszem. Amit én láttam gyelózót, az a normál méretű orsós, tehát szalagos magnó volt, nem fért rá, hanem egy olyan kétharmadnyi hordozható magnó volt végül is, bár nem telepes talán, de lehet, hogy telepes volt. Na mindegy, de az olasz számok szóltak rajta.
Hát azért lehet, hogy egy olyan készülék volt egyébként, ami mondjuk hordozható. Ugyanez a gyár, tehát itt most a gyár, ugye a gyelózó az egy, tulajdonképpen egy gyártmánysorozatnak a neve volt, az készített olyat, mint az M5A Mambo is, de készített kisebb, kisorsós, tehát ilyen 10 cm-es átmérőjű kisorsós magnót is, az lehetett valószínűleg, amire gondol.
Igen. De közben látom, hogy van egy tévé is. Ez olyan, mint a Junos tévé méretre, de látom, hogy Videoton, tehát a magyarok is csináltak ilyen kicsi tévét.
Ez a híres Tünde tévé, a magyar fejlesztésű Tünde tévé.
1969-72.
70-es évek végén, de a 80-as években is lehetett kapni, egy 31 centis képcső átmérőjű.
Fekete-fehér, ugye még?
Persze, fekete-fehér, viszont már folyamatos hangolású, ugye 4 darab folyamatos hangolása van, ami azt jelenti, hogy a úgynevezett VHF tartománytól, tehát a hagyományos 1-12 csatornától, a UHF tartomány 24-60. Csatornáig teljes széles sávba lehetett vele fogni az összes tévéműsort, csak fekete-fehérbe.
Taváni templomhoz kötődik, azt mondja, hogy itt született a Betlen udvaron, tehát akkor ősidők óta még pálmai plébánossal kezdődött a története, vagy még korábbra is emlékszik?
Még korábbra, mert én tulajdonképpen itt lettem keresztelve a Körmendi atyától, utána a Pálma Imre atyától, aki ugye 40 évig, közel 40 évig itt szolgált, és ebből 37 évig plébános volt. Ő neki a utolsó éveiben tulajdonképpen minisztránsa is voltam, mert én azért nem egészen mindig laktam itt, tehát még családommal egy máshol is laktunk, aztán visszajöttem, tehát végül is 2003 óta újból lakom itt, és tulajdonképpen annyi az érdekessége, hogy a Imre atyának az utolsó 2 évben rendszeresen minisztráltam itt a Tabáni templomba, és hát utána következett a Hegyi Balázs atya, végig 17 évig neki is, és most hát annyiból változott a dolog, hogy a Nagy Sándor atya mellett most már nem csak minisztrálással, hanem tulajdonképpen az akolitusi teendőkkel, tehát a világi lelkipásztori kisegítői teendőkkel is foglalkozom. Azon kívül a templom gondnoki feladatait ellátom, és a sekrestés is vagyok pillanatilag.
Igen, és hát ez a siketek pasztorációjának a központja is most Budapesten, ugye?
Így van, és ez egy nagyon lényeges dolog, mert tulajdonképpen a tabáni templomnak a hívő közönsége nagyon megfogyatkozott azáltal annak idején, hogy itt ugye...
Lebontották a tabánt.
Igen, lebontották a tabánt.
Sok a 30-as években.
A régi hívők közül még a maradékú Döbrentei utca, Attila út, sokan elköltöztek, kicserélődött a lakosság, tehát gyakorlatilag itt egyfajta komoly megcsappanás volt a hívők létszámát illetően, viszont azzal, hogy a hallássérült pasztoráció idejött, azzal újból a tabáni templom fölé lett, teljesen tömött, szinte minden ülés foglalt a templomban a vasárnapi 10 órás siketés nagyot halló misén, és a különleges technikát is alkalmazunk, kivetítést, jeltolmásot, és van egy automata fordításra használatos telefonprogramunk is.
Tehát a híradás technikai hangerősítéses tapasztalatát nem tudja használni a siketek pasztorációjában, vagy igen?
Tudom használni, mert tulajdonképpen ott a lényeg, hogy a bejövő hangot, amit ugye a Sándor atya a prédikáció során például elmond, azt rá kell vezetnünk erre a bizonyos telefonkészülékre, ami ebből feliratot készít. A feliratot pedig wifi-vel rávisszük a vetítőre, és a kivetítő a folyamatosan elmondott szöveget írásban is kivetíti, miközben persze a jeltolmács is ugye mutatja a jeleléssel, hogy miről szól a beszéd.
Tehát alexandrai Szent Katalin most örül, mosolyog, mert a tabáni templom újra benépesül.
Igen, így van, úgyhogy gyakorlatilag mi is örülünk, mert kicsit már én is sokszor úgy éreztem, hogy amikor 3-4 ember volt jelen, vagy hívő volt jelen a szentmisén, akkor már az ember egy kicsit kezdte rosszul érezni magát, hát most ez már megváltozott, úgyhogy szépen telik megint a templomunk. Egyrészt ugye a siketés nagyot hallókkal, másrészt pedig azért ennek függvényében, vagy ismeretében egyre többen jönnek minket, nem siketek és nagyot hallók meglátogatni, és érdeklődnek a templom után. És mi ezt nagyon nagy szeretettel fogadjuk, és mondom, igyekszem technikailag ezt kiszolgálni.
Van-e kántor, és szól-e az orgona a siketek miséjén?
Igen, természetesen, mert tehát így, hogy siketek miséje csak így nincs. Úgy van, hogy együtt, tehát integráltan. Ez azt jelenti, hogy az orgona ugyanúgy működik, és a kántorunk, két kántorunk van, ugye a Medenci Román, orgonaművész, és tanít egyébként az akadémián is, és a Noémi, Tóth Noémi, ők ketten váltják egymást. Ez a két kántor játszik természetesen a miséken, attól függetlenül, hogy most a siketek számára is integrált mise van, vagy csak egyszerű, hagyományos hétköznapi szentmise.
Szolgálat közben nyilván kommunikál is velük, nem tudom, hogy a beszélgetni szót lehet-e jól használni, vagy a siketekkel. Ön emberileg mit tanult tőlük, vagy mit kapott tőlük? Gazdagította-e ez a szolgálat, ez az új ismeret az ön lelkét?
Hát merőben megváltozott azóta a nézetem, amióta közvetlenül kapcsolatban vagyok velük. Mert annak idején ez úgy jelentkezett számomra, hogy utaztam a villamoson, és azt láttam, hogy két ember hevesen mutogat egymásnak.
Igen, nem jelbeszéd.
A jelbeszédet használta, így van. Hevesen mutogat egymásnak. Valahogy az engem akkoriban még hát egy kicsit zavart, hogy most mi történik. De most, hogy így köztük és velük együtt vagyok, bizonyos jeleket én is megtanultam, tehát a dicsértessék a Jézus Krisztust, ezt mi tudjuk jellel is, tudom már jellel is, majd a mindörökké amment is, tehát például már úgy köszönök én is nekik. Sőt, amikor áldoztatunk, akkor a Krisztus teste, azt megmutatom, hogy Krisztus teste. És akkor így adom a...
Ezt nem látják a hallgatók, tehát megvannak a jelek erre.
Itt egyszerre három jelenség történik. Egyrészt ugye a élőszóban az atya elmondja a beszédet, valamint van élőszavas természetesen a nem siketek számára. Ugyanaz le van fordítva, kivetítve a vetítőn, fönt a vetítő rendszeren, és ugyanazt a jeltolmács is jellel elmutatja. Tehát aki amilyen módon jobban ért, abból tudja, hogy milyen beszéd van.
Befejezésül a polgárőr. Hogyan, mikor kapcsolódott be, és mit jelent az ön életében polgárőrnek lenni, és miért fogott bele?
Hát 2011 novemberében léptem be az Egyesületbe. Igazából úgy kezdődött, hogy előbb voltam közös képviselő, és utána a házban lakó egyik nagyon idős, sokak számára ismert Nyulászi András, aki egyébként kiváló öttusázó volt, ő, aki szintén tag volt, jelezte felém, hogy hát jó lenne, hogyha mint közös képviselő én belépnék a polgárőrségbe is, hiszen szükség van olyanokra, akik ismerik a lakosságot, tehát köztük él, és azért egy közös képviselő az elég sokat tud mondjuk az adott házról, jó, hogyha ő is polgárőr. Így aztán beléptem. És akkor ez elkezdődött ugye képzés, vizsga, stb., majd utána járőrözgetés, végül az körülbelül 8 éve volt, amikor az elnök úr és az Egyesület úgy döntött, hogy megválasztanak alelnöknek, és akkor, mint alelnök, már ugye más, meg koromnál fogva is most már kicsit más funkciót végzek, tehát a járőrözés már az 70 éves korban már egy kicsit nehézkes, de az Egyesületnek a adminisztratív munkájába segítek, részt veszek az önkormányzati testületüléseken, hogyha szükséges. Tehát ami az Egyesülettel kapcsolatos, abban adminisztratívan veszek részt főleg.
Mielics Fid eszembe jutott, hogy ki volt az a katolikus újságíró, aki egy legendás, a személy volt, itt lakott ebben az épületben.
Amerre mutatok, az épületben, ezt nem hallják, hallgatok, ott van az épület végén egy emléktábla.
Van is emléktáblája.
Így van, ő kereszténydemokrata képviselő volt.
És még a Barankovics pártnak, tehát a 47-es választásokon bejutott a parlamentben, de hát aztán nem sokáig tartott a parlamenti szereplése, mert a pártot eltávolították.
Igen, sajnos. Úgyhogy itt lakott ebben a házban Mielics Vid is. Igen, és az emléktábla örökítette meg az emlékét az épületnek a villamos megálló felőli sarkánál.
Még a magnógyűjtésről néhány mondatot, hogy gondolom ez olyan, mint a bélyeggyűjtők, tehát van egy kör, akik ismerik egymást, akiknek ez a szenvedélyük, és ha valamikinek ugyanabban a készülékben van kettője, akkor cserélnek, nem? És egymást gazdagítják, gyarapítják esetleg?
Igen, előfordul, és akkor azért mondjuk azért értékegyeztetés azért van, de szoktunk ilyeneket csinálni. Több internetes, facebookos csoportban is bent vagyok, ami kifejezetten magnókkal foglalkozik, és ez egy lényeges dolog, mert egymásnak adunk szakmai tanácsokat, ha valaki keres valamit, akkor megtalálhatja a szükséges alkatrészt, és hát mondom, igazából ezek a csoportok egy összetartó társaság, persze vannak érdeklődők is, tehát ha valaki csak érdeklődik, az is örömmel fogadjuk a csoportba, és adunk tanácsokat, mert lát egy szalagos magnót, megveszi ezt az orsó szalagos magnót, és akkor jaj, hát hogy kell ezt kezelni, mind kell kezelni, semmi probléma, kapja a tanácsokat a csoportokból. Van ilyen, hogy orsós magnót kedvelők csoportja, akkor az orsós magnót szervizelők csoportja, tehát ilyen különböző csoportok a Facebookon. Azért vannak itt még érdekes magnók, például ennek a típusa, japán készülék, a TIG, úgy írják, hogy TEAC, tehát TIG, hát egy japán gép, és Amerikában is készül. Na ez a magnó, ami itt van, csak most viszont menjünk egy kicsit távolabb tőle, hogy megmutassam a lényeget, mert azt úgy látjuk. Ezen a magnón négy műszer van.
Igen.
Vagyis ez egyszerre vesz föl négy csatornát, egy hagyományos szélességű szalagra. Na most ez a 33-40-es típusú magnó volt az, amelyikkel 1975-ben a Magyar Rádióban kísérleteket folytattak a kvadrofon adásra. Ugyanis ez kvadrofon magnó. Tehát kvadrofonnak az a lényege, hogy ugye a sztereónál tudjuk, hogy két csatorna van, szemből nézve bal és jobb csatorna. A kvadrofon abban különbözik, hogy ugye adott helyiségnek van hátul is visszhangja.
Ja, értem.
Tehát ott is elhelyeznek két mikrofont, így négy csatorna egyszerre veszi ugyanazt a zenét, ami mondjuk az előtérben egy zenekarral történik. Viszont azzal, hogy a háttér, tehát az épületnek, vagyis a helyiségnek a hátsó fala is belekerül a felvételbe, gyakorlatilag kialakul egy tér. És én abban a térbe ülök be, mint hallgató.
És még teljesebb az élmény.
Pontosan. És ezzel a magnóval fogok készíteni, egyenlőre tervezzük, olyan Tabáni templomban készült zenekari és orgonás felvételt, ahol például a misét úgy vesszük föl, hogy furcsa módon a hátsó mikrofon lesz a tulajdonképpen az orgona, a fő szólam, az orgona és az ének, az első két mikrofon meg a maga a szentmise. vagyis ami elől az oltárnál történik. És mi az érdekessége? Ha beül valaki ebbe a térbe, az pontosan úgy fogja hallani, mint a valóságban, hogy hátul szól az orgona, meg az ének, annak a visszhangja van elől, és az elől zajló szentmisét meg közvetlenül frontba hallja, és annak a visszhangját meg hátulról. Tehát benne ül a térben, mintha a hatalmas nagy templomban ülne, aminek egyébként kiváló az akusztikája. Tehát a tabáni templom hangminőségre, akusztikára csodálatos. Mert fölment egy kollega, zenész kollega, aki Könycs László, aki ő, hát az együttesnek a vezetője, és ez a Könycs Laci fölvitte egy hegedűt. Konkrétan az édesapám hegedűjét, amelyik egy hangversenymesteri hegedű, és amáti mintájú hegedű, tehát olyan hangja van, hogy zeng. Azzal fölment a kórusra, eljátszott egy pár hirtelen zeneművet, és az úgy szólt a templom közepétől a szentélyig mindenütt, zengett, ez az egy hegedűvel az egész templom bezengett mindenütt.
Tehát akkor végül is stúdióként is működik a tabáni templom. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy elmondhattam ezeket a velem kapcsolatos és a környezetemmel kapcsolatos mondanivalót, és hát bízom benne, hogy majd lesznek olyan látogatók is, akiket fog érdekelni esetleg ez a múzeum, akkor...
Tehát lehet kapcsolatba kerülni önnel, ilyen módon?
A tabáni templomon keresztül, és akkor úgy fel tudom venni a kapcsolatot, és meg tudom mutatni a készülékeket egyébként.
Belényi Istvánnal beszélgettünk, a tabáni templom akolitusával, a Betlen udvar háztömb közös képviselőjével, első kerületi helyettes polgárőrségi vezetővel, valamint magnók, rádiók, híradástechnikai eszközök múzeumának mindenesével. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a szeretetről beszélget. A 2024. január 23-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Először hittanóránk elején fohászkodjunk közösen a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Szólhatok az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ámen.
A szeretet, ami mindannyiunk számára rendkívül fontos, és talán mindannyian azért élünk itt a Földön, hogy szerethessünk, és mi magunk is szeretve legyünk. A szeretettel kapcsolatban fogok állításokat mondani, és akkor meg kellene nektek fogalmazni, hogy szerintetek igaz vagy hamis-e az az állítás. A szeretet sosem büntet. Szerintetek igaz vagy hamis?
Szerintem ez hamis, hiszen vannak jó dolgok is, meg rosszak is.
De a szeretet, az szerinted büntet?
Valamilyen szinten van, hogy igen, például hogyha olyan véleményt mond valaki rólad, akkor az is rosszul tud esni, és ezt lehet büntetésképpen felfogni. Vagy például, hogyha valamit rosszul csinálsz, és annak is kicsit bunkóbban mondják meg, hogy nem jól csináltad, azt is lehet büntetésképp venni.
A szeretet szó nélkül elnézi a másik hibáját.
Szerintem ez hamis.
Miért?
Hát azért, mert minden cselekedetnek van következménye, és hiába a szeretetről van szó, hogyha valami rossz dolgot csinálsz, akkor például a szüleid is ugye megmondják, hogy ez nem volt jó dolog, meg nem nézik el, hogyha valami rosszat csináltál.
Meg hát szerintem az maga pártolnád a bűnt is, hogyha nem szólnál azért, hogyha ő rosszat tett. Tehát az nem valós szeretet, hogyha nem szólok annak, aki elkövetett valami hibát vagy bűnt. Tehát akkor becsapod, az nem igazi szeretet, az szerintem az hamis szeretet. A szeretet elfogadja, hogy a másik mindig azt teszi, ami számára a legkönnyebb.
Ez is milyen állítás?
Hát hamis, gondolom én, hiszen a szeretet az nem azt jelenti, hogy ha én szeretek valakit, akkor mindig azt teszem, ami a legkönnyebb, mert néha gondolj anyára. Az lenne a legkönnyebb, hogy szerető téged, és éjszaka te lázas vagy, hogy hát megfordul, és azt mondja, jó van, majd reggelre elmúlik. A szeretet nem mindig a könnyebbik dolgot választja. Érted, ami számára a könnyebb, mert nyilván neki is az volna jó, ha magadtól bevennéd a gyógyszert, magadtól hűtőfürdőznéd magadat, elmennél magadtól az orvoshoz, de az nem szeretet. Pontosan ez a lényege szerintem, hogy nem azt teszem, ami nekem a könnyebb, meg nem magamat nézem, itt nem én vagyok a fontos, és nem én állok a fókuszban, hanem a másik ember, akit én szeretek. A szeretet a rábízott titkot megtartja.
Szerintem ez igaz, mert ha szeretek valakit, és megbíz elmond nekem egy titkot, akkor azt meg is tartom, és nem mondom el senkinek.
A szeretet melletted áll a bűnödben.
Hát ez szerintem hamis, hisz, hogyha valami rosszat csinálsz, akkor a szeretet nem fog a bűnöd mellett állni, hogy ez jó dolog volt, hogy azt csináltad.
Hanem mit kell tenni ilyen esetben szerintetek? Ha én szeretek valakit, nem pártolom a bűnében, de mellette akarok lenni, hogy tudja, hogy bár rossz az, amit tett, de én ennek ellenére is szeretem, és őt ahhoz próbálom segíteni, hogy ő rájöjjön arra, hogy az a tette nem volt helyes. Ez könnyű?
Nem könnyű.
Mert nagyon nehéz ezt megtalálni, ezt az utat, hogy nem pártolom a bűnében, de mégis éreztetem vele, hogy a bűnt ítélem el, amit csinált, de őt attól függetlenül szeretem. Hát tudod, az Isten ilyen velünk. Nekünk embereknek ezt nagyon nehéz megvalósítani, de az Isten is pontosan így gondol rád, hogy ő téged nagyon szeret. És tudja azt, hogy a legjobban itt a világon ő ismert téged, hiszen ő akart, hogy legyél, ismert téged a legbensőbb gondolataidat, a titkaidat, mindent tud rólad az Isten, tehát így elfogad téged olyannak, amilyen vagy, a jó és a rossz tulajdonságaiddal együtt, és ő tud szeretni téged, de a bűneidet azt nem tudja pártolni. És az Isten, ő így szeret, és nem fog megbosszulni rajtad, meg nem fog móresre tanítani, meg nem fog villámokkal sújtani azért, mert te elkövetted azt a bűnt, de azt tudnod kell, hogy nyilván ez az Isten ezt nem szereti, a bűnt. Mert ez az ördögnek a dolgai, tudod, meg a gonosz léleknek a cselvetései veled kapcsolatban, hogy eltávolítson és tönkre tegye a te kapcsolatodat az Istennel. A szeretet mindig mindenben a kedvedre tevékenykedik.
Hát ez hamis, hiszen nem minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk.
Ez milyen szeretet lenne, hogyha mindig úgy tevékenykedne anya, apa, barátaid, a tanáraid, mindenki, aki szeret téged, hogy a kedvedre való legyen. Ezt úgy tudnám elmagyarázni nektek, hogy ez egy öncélú szeretet. Tehát az mintha bálványimádás lenne, gyakorlatilag te vagy a bálvány, egy élő bálvány, akit imádni kell. De téged nem kell imádni, neked téged szeretni kell. Imádni egyedül az Istent imádjuk, és nem tehetünk az imádott helyére sem embereket, sem tárgyakat. Értitek? Tehát, hogy nem lehet így, hogy hódolva imádunk, és nem lehet neked nemet mondani, meg nem lehet téged megsérteni, mert akkor micsoda következménye lesz. Sajnos az emberek megnézik, megfigyelitek, hogy egyre inkább a ti korosztályotokba is szépen úgy tudják keverni, kavarni a dolgokat. És talán imádattal kellene rátekinteni, mint hogyha ő neki külön volna, úgy szoktátok mondani, mint amilyen ti vagytok, de igazából ő is Isten teremtménye, ő is egy emberi lény, és igenis emberi módon tudod őt szeretni csak. És nem imádni. Jó? A szeretet sosem mérges.
Szerintem ez hamis, mert hiszen mikor csinálunk valami rosszat, és anyukánk megtudja, akkor elég mérges tud lenni.
A szeretet mindent megad, amit csak kérnek mások.
Ez szerintem hamis, szerintem nem ad meg mindent, például akár én is kérhetnék mondjuk 2 millió forintot, de nem fogja megadni.
Az a tanár szeret téged, Csabika, aki mindig minden kérésedet úgymond teljesíti? Vagy a tanár is mondhat neked nemet, hogy azt mondja, hogy most erre a válaszom, hogy hazameltek-e a 6. óráról, az nem. Van ilyen, hogy nem mindig az van, amit mi szeretnénk, és nem mindig van az, hogy attól függetlenül, hogy kérnek, azt teljesíteni kell. Mert ez nem szolgáltatás, hogy akkor az egyik ember csak akkor szereti a másikat, hogyha mindent úgy csinál, ahogy ő mondja. Mert ez meg már, tudod, ennek is vannak ilyen tévútjai, amikor már ilyen függőség, vagy hogy mondjam, alakul ki, mint hogyha ő az ilyen leigázott alattvalója lenne, és van egy királyfi, vagy egy királylány, neked meg szolgálnod kellene, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akarja. És figyeltek ide, nagyon sok szülő-gyerek kapcsolatban látom ezt, hogy a gyerek mondja meg, hogy mi legyen. És ő mondja meg azt, hogy hogy legyen, mit akar enni, hova akar menni, milyen ruhát szeretne, mit akar a boltba megvenni, és ennek tehát végtelen a tárháza, hogy a szülőnek hogy kell az ő igényeit kielégíteni szó szerint, mert különben akkor megy a zsarolás, hogy nem szeretsz, meg elhagylak, meg csapkodok, vergődök, és hogyha ezekbe az ember, ezekbe a játszmákba beleáll, akkor bizony egy olyan agresszív felnőttet nevelünk fel, aki egy zsarnok gyakorlatilag. Ismertek ilyet? Nem? Hál' Istennek. A szeretet elhalmoz ajándékokkal.
Hát szerintem ez igaz, mert ajándék nem csak tárgybeli dolog lehet, hanem például maga a szeretet is egy ajándék.
A szeretet szívesen tölti másokkal az idejét.
Ez így van, hisz a barátainkkal is sok időt töltünk együtt, hiszen szeretjük őket, meg a családtagjainkat.
A szeretet minden apróságért megdicsér.
Igen, szerintem ez igaz. Például, hogyha mondjuk segítesz anyukádnak abban, hogy elmosogatsz, akkor azért is megdicsér, és pedig ez is egy olyan apró dolog, hogy elmosogatsz helyette.
Azért, Viki, mert ez már olyan mély érzelemekkel teli szeretet, ami észreveszi ezeket az apró dolgokat. Tehát, hogy ez mély tartalommal bír, nem egy felületes szeretet csupán, hogy szeretem, mint mit tudom én, a boltos nénit. Tehát, hogy ez, amikor már ilyen apró dolgokat is észreveszünk egymásba, és érezzük a szeretetét, az már egy mély szeretet kapcsolat két ember között, szerintem.
Én jöhetek hozzá, úgy, ahogy vagyok. Akkor is, ha mást mondanak a nagyok. Hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerét. Szólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget,
Isten a szeretet, igazi szeretet,
szívem tudja érti a lényeget.
Isten
a szeretet, micsoda szeretet. kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat. A félelem húzott köré, és felszabadult szívvel táncolok.
Hiszen a szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok.
Hiszen a szeretet,
igazi
szeretet,
újra tisztán látom a kék eget. Szívem tudja, érti a lényeget.
Hiszen a szeretet,
és felszabadult szívvel táncolok.
Hiszen a szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatott.
Hiszen
a
szeretet,
újra tisztán látom a kékeket. Szívem tudja, érti a lényeget.
Az igényünk arra, hogy olyan emberek vegyenek körül bennünket, akikkel megosztjuk a gondolatainkat, gondjainkat, akik megértenek. És a szeretet segít a barátságok kibontakoztatásában, a barátomnak hiszek, a kapcsolatunk megmaradásában remélek, és őt pedig próbálom önzetlenül szeretni. Mit jelent a mai világban a ti számotokra ez az önzetlen szeretet? Hogyan tudjátok megfogalmazni?
Azt, hogyha akármilyen butaságot is csinál, vagy rossz dolgot, akkor is mellette állsz, és ugyanúgy szereted, illetve, hogy megmondod neki azt, hogyha valamit nem jól csinál.
Tehát az önzetlen szeretet még az, hogy nem méricskélek, ugye, hogy mennyire éri meg nekem, nem magamra figyelek, hogy én nekem mi a jó ebből a kapcsolatból, tehát nem érdekközpontú, meg nem öncélú, hanem egészen más. Ez az önzetlenség, ez az, amikor nem méricskélek, nem gondolkodom, hogy nekem milyen javam származik, meg majd én boldog legyek, hanem mi az, amit legfontosabb szempontként figyelembe tartok.
Az, hogy neki jó legyen, és hogy inkább a saját érdekeimet hátrébb helyezem az övé helyett.
Így van. És így valósul meg ez az önátadás, hogy én szeretlek téged, és nem magamat nézem, hanem átadom önmagamat neked, és remélem azt, hogy majd te is szeretsz engem, és te is átadod magadat nekem. Ez lesz a kölcsönös szeretet, ez az, amiről beszélünk, hogy ez a kapcsolatoknak a tetőpontja, de vajon mi van itt a világban? Meg tudjuk mi ezt élni? Szerintetek, vagy így éljük a szeretetet?
Hát nem így éljük, egyáltalán nem így.
Hol rontjuk el, mit gondoltok?
Talán ott, hogy mi vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon szeretik a másikat is, ők meg ezt eldobják, hogy ők szeretik.
Meg a másik, hogy kihasználják, igaz? Hogyan értsük az egymás kihasználását?
Hát, hogy kihasználja azt, hogy ő feltétel nélkül is önzetlenül szereti.
És akkor ez tudod milyen, hogy a balga, mármint mondjuk adott esetben te meg én, észre se veszed, hogy te kihasználva vagy, mert a legnagyobb jó indulattal önzetlenül szereted őt, csak éppen utána akkora pofont kapsz tőle, hogy nagyon nehezen feldolgozni ezt a fajta fájdalmat, amit ez a viszonzatlan szeretet okoz, és ami ez a sérülés, amit ezáltal ő okoz benned, mert ha a szeretet sebezhetővé tesz, mert igazán szereted őt, akkor ezáltal viszont az a baj, hogy ha téged így megbántanak, akkor legközelebb már te mersz-e önzetlenül szeretni?
Nem, mert elveszik a bizalmad a többi ember felé.
És az a baj, hogy ezt beviszed a párkapcsolatodba is, a feleségedet, a férjedet, sem tudod úgy kimutatni a szeretetedet felé, és akkor ez már eleve beteg lesz. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz kijavítani, és akkor ilyenkor mi segíthet? Mert hát azért csak valaki, aki segít.
Hát Isten, sokat imádkozunk, és segítséget kérünk tőle.
Meg mi az a keresztényeknek az a nagyon nagy gyógyító ereje, a keresztények közötti kapcsolatoknak a gyógyító ereje, ami ezt rendbe tudja hozni?
A megbocsájtás.
A barátság szabad elhatározásból megvalósított bensőséges, személyes kapcsolat. Mi lehet az alapja a barátságnak, Viki?
A kölcsönös jó akarat és a szeretet.
Továbbá még nagyon fontos, hogy bizonyos kérdésekben és bizonyos témákban különböző véleménnyel legyetek, vagy egyetértsetek ezekbe a témákba.
Egyetértés.
Tehát elősegíti még ezeken kívül a közös érdeklődésetek is, hogy azonos az érdeklődési körötök, tehát van bennetek valami, ami közös. Az Isten és az emberi barátság alapja, mit gondoltok, hogy mi?
A kinyilatkoztatás.
A teremtő és a teremtmény barátságát is jellemzi egymás javának a keresése, a kölcsönös elköteleződés és az öröm. Jézus a következőket mondta. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Példájával tanítását is megerősítette. A barátságnak szerintetek mi a legfontosabb tulajdonságai?
Szabad akarat, hűség, szeretet és a megbízhatóság.
Cicero szerint az igazi barátságot az erény szerzi és tartja meg. A tengerész csomót szokták a barátság szimbólumaként megnevezni, és egy ilyen csomó nyomás hatására tudjátok jól, hogy egyre szorosabbá és szorosabbá válik, és előbb szakad el a kötél, mint sem ez a csomó kioldódna. Mit jelent számotokra ez a jelkép? Tudtátok ezt? Hát ugye az, hogy vannak, mik lehetnek itt, amit a csomózás alapján mondunk, hogy nyomás hatására nem a csomó fog szétoldódni, hanem a madzak, hogy ez mit jelent a mi emberi kapcsolatainkra? Van, mik a nyomás? Mi az a nyomás, ami a barátságokra, meg az emberi kapcsolatokra rá szokott nehezedni?
Hogyha például összeveszel a barátnőddel, de utána kibékültök, azt is úgy kell felfogni, hogy erősebb lett a kapcsolatotok, meg a barátságotok, hiszen ki tudtatok békülni, és meg tudtátok beszélni a veszekedést, és nem az lett belőle, hogy már nem is barátkoztok egymással, és ezáltal sokkal szorosabb lesz a kapcsolat.
Így van, tehát nem szabad feladni, ezt akarja jelenteni ez a csomó, hogy lesznek súrlódások mindig is, minden ember, két ember közötti kapcsolatban mindig lesznek súrlódások. A barátoddal, a férjeddel, anyukáddal, apukáddal, minden fontos kapcsolatunkban vannak súrlódások. Van, amikor nem értünk egyet, van, amikor más a véleményünk. Ezek azok, amelyek ilyen nyomást jelentenek a kapcsolatunkra, ezek ilyen próbatételek. De azok alapján, hogyha mi ezt meg tudjuk oldani, ahogy te is mondtad, akkor közelebb tudunk kerülni egymáshoz, mert ezek a konfliktusok, ha megoldásra jutnak, akkor azáltal mélyül a mi kapcsolatunk, és ez a csomó nem fog kioldódni. Lehet, hogy valami, ami hamis volt, vagy ami rossz volt, az elszakad ezáltal a próbatétel által, de maga a barátságnak a gyökere, az megmarad. Nagyon jó. A barátságban szemben a haver az örökérvényre szól, vagy mi a különbség a haver és a mély baráti kapcsolat között, a haverság és a mély baráti kapcsolat között?
Hát a haver az csak időszakos.
A cimboraság? Egy érdeknek van alárendelve, ugye a cimborám valamibe. Aztán a kolléga?
Ővel a azonos tevékenység köt össze.
A lakótárs az még nem feltétlenül barát, hanem közös vele az életterünk. A bajtárs pedig nem más, mint
Vele pedig számíthatunk egymásra.
A barát ezeken túlmenően egészen sajátos bizalmi helyzetet teremt az emberek között. A barátság egy nagyon komoly érték, amit Csirák fia könyvében úgy olvashatunk, hogy a hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincs ára, nincs, ami vele értékben fölérne. Hát kívánom, hogy ilyen barátokat találjatok ti is, ilyen hűséges barátokat, akik úgy szeretnek titeket, ahogy ti szeretitek őket, és hogy ugyanazt értsék a szeretet alatt, és megértsék ennek a mélységét és lényegét. Viki, légy szíves, olvasd el nekünk a két jó barát és a medvének a történetét, és akkor közben figyeljünk arra, hogy milyen okai lehetnek annak, ha valaki mégis cserben hagyja a barátját.
A két jó barát és a medve. A sötét és veszélyes erdőn át egy irányba haladt a két jó barát. Váratlanul egy kiéhezett és morgó medve állt el útjukat. A fiúk egyike félelmében felmászott a fára, és elbújt a lombok között. A másiknak már nem volt ideje sem elfutni, sem fára mászni, hát elterült a földön, és úgy tett, mintha halott lenne. Régebben hallotta, hogy a medvék a halottat nem bántják. Amikor a medve a földön fekvő baráthoz ért, körülszaglászta az orrával, és még a fülébe is belemorgott. Ez azt jelentette, hogy megmenekült. A medve ott is hagyta. A fán rejtőzködő fiú alig várta, hogy a medve áthaladjon a tisztáson, és a bozótban eltűnjön. Lemászott, és a földön fekvő halálsápadt barátjától megkérdezte: mit súgott a medve a füledbe? Képzeld, a medve azt súgta, hogy máskor ne menjek sétálni egy olyan baráttal, aki a veszély idején a segítségnyújtás helyett inkább elmenekül.
Nehéz megélni ezeket a pillanatokat, amikor valaki cserben hagy téged, biztos volt már ilyen veletek, de milyen okai lehetnek ennek? Mit gondoltok, hogy miért hagyta magára? Mi volt a belső oka annak, hogy ezt megtette?
Hát, hogy magát védje.
Aztán még?
Hát azért, mert megijedt és félt, és nem gondolt a barátjára, hanem csak magára, hogy ő jól legyen.
Ti mit tennétek?
Szerintem feláldoznád magad, nyilván nem futnál egyből a fához, hanem ott maradnál a barátoddal.
Bizony, még a legnehezebb helyzetekbe is. Mert talán az a legkönnyebb, ha ott hagyom, és akkor legyen, vállalja a következményeket, de amikor beleállunk ezekbe, és kitartunk mellette, azok igazi bizonyítékok arra, hogy ez a szeretet, ez őszinte, és tényleg mélyről, szívből jövő. És hát ezeket még másképpen is hívjuk, ez az úgynevezett hűség. Hogy hűséges vagyok, mikor is? Akkor is, ha bajot származik belőle, ha nem ez az érdeket, ha nem neked lesz ebből javadalmad, meg jussod, hanem te is kárt fogsz szenvedni. De mégis hűségesen kiállsz a másik mellett, mert nem a magad érdekeit nézed, hanem az övét. És a barátság egyik feltétele az a hűség, és ez a próbatételek idején megtartja a kapcsolatot. A hűség az egy állandó, tudatos, szeretettel való ragaszkodás valakihez, vagy az Istenhez, vagy a hazádhoz, vagy a hivatásodhoz, vagy ahhoz a személyhez, mert tudod azt, hogy nem a kedvem, van-e kedvem, hogy Istenhez ragaszkodjak, vagy az emberhez ragaszkodjak, hanem ez egy tudatos döntés, hogy én őt választottam. A hűség milyenné teszi az embert?
Fegyelmezetté és összeszedetté teszi, megakadályozza, hogy a figyelme szétszóródjon, valamint, hogy hangulatai és érzelmi hullámzásai befolyásolják.
Gyerekek, mennyire igaz Sirák fiának az a gondolata a Szentírásból, hogy aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Ez igaz?
Igen.
Aki az Urat féli, vagyis ő keresztény ember, abból jó barát lesz, mert ő maga olyan, mint a barátja. Van összefüggés? Ha én Jézus barátja vagyok, és nekem van Istennel kapcsolatom, és én félem az Istent, akkor belőlem jó barát lesz?
Hát igen.
Igen. Igen, mert Van az Istennel egy kapcsolatom, ami egy mélyből fakadó hűséges kapcsolat, és nyilván azt viszem ki az Istennel való kapcsolatomat az emberek felé is. Isten hűsége töretlen, nem függ az ember hozzáállásától és a válaszától. Tehát Isten, erre szoktuk mondani, hogy minden emberi értelmet felülmúló módon szeret minket. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. január 23-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rá!